Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Liszt Ferenc első Es-dur zongora versenyével, egyik leggyakrabban játszott és legnépszerűbb művével ismerkedhetünk meg. Szerzője 26 évig dolgozott rajta, összesen 5 változata létezik. Bemutatója 1855-ben volt Weimarban, a zongora szólót Liszt játszotta, a zenekart Hector Berlioz, Liszt híres kortársa vezényelte. Liszt ebben az időben már visszavonult a nyilvános koncertezéstől, a komponálásnak és a vezénylésnek szentelte idejét. Már az 1830-as évektől foglalkoztatta a zongorakoncert gondolata, de ekkor még nem ismerte eléggé a zenekart. Erre 1848-ban Weimarban nyílt lehetősége, ahol az udvari zenekar élére került. Ekkor születtek első fontos zenekari művei, 12 szimfonikus költeménye, a Faust és a Dante szimfónia, és mindkét zongora versenye is. Liszt Es-dur zongora versenye a klasszikus háromtételes zongora versenyekkel ellentétben 4-tételes, bár hallható szünettel csak az első válik el a másodiktól, a többi megszakítás nélkül követi egymást. Így a hallgató 1-tételesnek hallhatja a koncertet. Az egységességet szolgálja még a liszti tématranszformációs szerkesztési elv is, ami azt jelenti, hogy a komponista viszonylag kevés témával operál. Az egész művet egy, az induláskor hallható fő téma uralja, és övé a teljes mű lezárásának funkciója is, mindenütt átalakulva megváltozott funkcióval. A koncertet Christian Zimmermann játsza a bostoni szimfonikusok kíséretével, vezénye Seiji Ozawa. Az első tétel a jellegzetes főtéma után kadenciával folytatódik, ami igen szokatlan volt abban az időben. A második, lassú tétel fő témája több változatban is visszatér majd, és a második, a zongora trilláival kísért témát is hallhatjuk később. Thank you. A harmadik szkercó jellegű, humoros tételben is visszatér majd a téma a második tételből. Lisztet sokan támadták az itt felhasznált triangulum használata miatt. Az utolsó tételben a korábbi dallamok térnek vissza, s a mű egy nagy fokozása egyre gyorsabb tempóban ér véget. Thank you.
a barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében, mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az Óhazába, Nagy Magyarország területére, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. Ma is a határokon túl barangolunk, a történelmi Magyarország területén, ezúttal Erdélyben. A Békásszoros és Gyilkos-tó meseszép környéke Gyergyó-Szentmiklós felől közelíthető meg. Csodás látvány a magashegyi táj, haragos zöld legelők, rohanó patakok, óriási fenyvesek, kanyargó szerpentinek lélegzet elállító kilátással. Erdély legnépszerűbb, legtöbbet látogatott tava a Gyilkos-tó, különös körülmények között keletkezett. 1837-ben egy hegyomlás elzárta a völgyben kanyargó Békás-patak áramlásának útját, így a felgyűlemlett víz úgynevezett torlasz tavat hozott létre. A dolog érdekessége, hogy a területen eredetileg fenyőerdő volt, ezért a Gyilkos-tóból ma is kísértetiesen nyúlnak ki a fenyőfák megkövesedett halott csonkjai, amelyeket a meszes víz konzervált. Elnevezését mégsem ennek, hanem a hozzá kötődő félelmetes legendának köszönheti. Az egyik szerint a katasztrófa idején pásztorok legeltettek a völgyben, akiket a hegyomlás pillanatában bárányostól mindenestül elnyelt a föld. Egy másik, hasonlóan kísérteties népi hagyomány szerint egy télen a tó jege beszakadt az átkelők alatt, akik így életüket vesztették. A tóvíze gyakran vöröses, vérszínű, amely neve miatt is már-már horrorisztikusan hat. A jelenség oka a vereskő patak, amely nagyobb esőzésekkor kioldja a környék vasokker tartalmát és színezi meg a tó vízét. Félelmetes legendák ide vagy oda, a Gyilkos-tó csodálatos környezetével, vadregényes hangulatával kitűnő kiránduló hely a természet szeretők számára, legalábbis még egy ideig, ugyanis a mocsarasodás miatt a tó fokozatosan kiszárad. Fürdő lehetőség nincs, azonban a csónakázást semmiképp nem ulasszák el. A tó körül magas szintű turisztikai ellátás alakult ki, amely a Békás-szoros közelségének is köszönhető, többnapos programokat, túrákat, sziklamászást, egyszerű sétákat szervezhetünk a környéken. Nyugalom, szépség, misztikus hangulat, mellettünk békésen úszó tőkésrécék, körbe-körbe lenyűgöző sziklacsúcsok, kristálytiszta levegő. A környék, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros 1996-tól nemzeti park. Olyan növény ritkaságok nőnek erre, mint a különböző kővirágok, a havasi gyopár vagy a tiszafa. A Gyilkos-tó után a Békás-patak mentén akár gyalog is tovább sétálhatunk, Európa egyik természeti ritkasága az 5 km hosszú Békás-szoros felé. Nyomasztóan magas és szinte függőleges sziklaszirtek, zúgó hegyi patakok, kisebb-nagyobb vízesések, barlangok alkotják a szoros látnivalóit, amit csak a helyszínen sétálva élhetünk át igazán. A szoros felé az út bal oldalán először a tündérkert sziklái kísérnek bennünket, majd nem sokára egy monumentális szikla képződmény tűnik föl a tetején óriási kereszttel. A szikla óriás az oltárkő, amely 1156 méter magas ormát először 1935-ben mászták meg erdélyi magyar alpinisták. A völgy egyre jobban szűkül, két oldalt mellettünk 200-300 méteres függőleges sziklafalak, amely tövében elementáris erővel szorít magának helyet a vágtató Békás-patak. A Békás-patak hídját elérve, ahol a kis Békás-patak ömlik be, tetőzik a látványosság. A Pokol kapuja nevű helyen állunk, amit neveznek a pokol tornácának, vagy a pokol torkának is. A két oldalon szinte függőleges sziklák között folyton az az érzésünk, hogy ránk dőlnek. A sziklákról százszámra tör elő a sok kis patak, melyek gyakran meseszép vízesés formájában adják át magukat a Békás-pataknak. Mivel a megduzzadt patak lassan folyóméretű vizet szállít, a sziklák között azonban nincs hely, így a Békás-patak úgy viselkedik, mint egy elszabadult vadállat. Elementáris erővel préseli magát a sziklák közti szűk medrében, óriási robajt okozva. A szorosban továbbhajtva szinte egy csapásra szelidül meg a táj, majd elérve a titkos patak Békásba ömlését, Erdély és Moldva határán állunk. A turisták 90%-a itt visszafordul, és visszaindul Gyergyó-Szentmiklós felé, sokszor nem kis dugókat okozva. Azonban bátran haladjunk tovább, s a békási víztározót megkerülve Gyergyó-Tölgyes és Borszék érintésével jutunk vissza a Gyergyó vidékre. Kétségtelenül jóval hosszabb erre az út, de az út minősége kiváló és a táj lenyűgöző. A békási víztározó partjáról több ponton is meseszerű kilátás nyílik a Kárpátokra, kívülről, a régi ország túloldaláról, ami egészen érdekes érzés és látványosság. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk az Erdélybe látogatóknak!
az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a két héttel ezelőtt beindított színházi vetítések sorozatban az elkövetkező vetítést június 21-én tekinthetik meg, pénteken este 7 órától a Magyar Házban. A darab címe Mesél a Bécsi Erdő, Ödön von Horváth színdarabja, a budapesti Örkény Színház előadásában. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Az elkövetkező percekben egy tavaly rögzített beszélgetést hallhatnak Gulyás Ferenccel. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Gulyás Ferencet. Kisbojtár együttessel egy kanadai turnén vesz részt. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan kerültél a népzenével kapcsolatba, ha mesélnél a kezdetekről, Sándorfalváról, kik inspiráltak először?
Hát azt kell tudni rólam akkor így népzeneileg, hogy vagy néprajzilag, hogy én Sándorfalváról származom, ami Szegedhez van nagyon közel, és ezen a vidéken a citára nagyon népszerű hangszer volt, és mindaddig, amíg a média nem terjedt, tehát a televízió, a rádiózás, addig előtte, ha valaki akar zenét hallgatni, akkor játszani kellett a valamilyen hangszeren. Most erre a citára kiválóan alkalmas hangszer, és utána, amikor a rádió terjedt és a televízió, akkor ezek a hangszerek fölkerültek a padlásra. És ugye majdnem minden második ház padlásán tudom, hogy van citera, vagy volt citera abban az időben, és a miénken is volt egy citera. És én akkor, mikor 10 éves voltam, akkor ment az a Rózsa Sándor tévésorozat a tévébe, amikor a sorozat minden egyes része végén énekelte Budai Sándor bácsi ezt az esik eső, szép csöndesen csöpörög, ezt a nótát, amit citerával kísértek. És a filmsorozatban többször is felhangzik, fölcsendül a citera muzsika, még a film képen is van citerázak ott a tömlöcben. És ez a hatás, hogy ez a citera muzsika, ahogy megérintett engem, és ráadásul padláson meg van citera, hát ennek hatására mentem én fel a padlásra kisfiú koromba, és elkezdtem pengetni azt az egy vastag húrt, ami volt rajta, és énekeltem rá a pengetés mellé azt a Rózsa Sándor nótát, és édesapám meghallotta azt, hogy én a citerához nyúlok, ugye, és lehozta a padlásról, és fölhúrozta nekem az édesapám. De ez olyannyira volt benne ott a társadalmi szokásba, hogy tudod, régen a falusi embereknek mindent kellett érteni, ami ház körül van, meg kellett jövíteni a gerebét, vagy kellett tudni csinálni, mint a hólapátot, vagy kellett tudni szántani, vetni, aratni, állatot gyógyítani. Na, ugyanígy része volt a citera javítás. És édesapám tudta a hagyományból, hogy a citera tetőnek nagyon jó, ha rosta peremét kiegyenesíti, vízbe beáztatja, a jó sűrű szálló, talán aztán fűzfa volt. És az apukám kicserélt a citerán a tetőt, és fölhúrozta nekem ezt a citerát. És azt is tudta, hogy nem húrokat vett rá, hanem egy villanydrótot, sodronyt tudta, hogy az jó lesz. És akkor lúttollal kezdtünk pengetni még abban az időben, és az én első citera tanárom a nagymamám lett viszont, aki meg kiderült, hogy a családban mindenki tud játszani a citerán az idősebbek közül, csak én meg a testvérem, aki ugye én 10 éves voltam, ő 11, és hát lúttollal kezdtünk pengetni, és annyira megszerettük, hogy a végén alig volt toll a libán, állandóan citeráztunk. És akkor tulajdonképpen innen indult ez majd. Aztán később megtudtam, hogy ez a zenekar, aki játszott a Rózsa Sándor végén a citera muzsikát, ez az én falumban üzemel. A Sándor falvi citera zenekar. És utána én gyerekként elmentem a Budai Sándor bácsihoz, így kerültem kapcsolatba magával a zenekarral, aminek utána oszlopos tagja lettem, majd aztán saját gyerekzenekart alapítottam, ami becsatlakozott ebbe a zenekarba, akikkel már mi nagy komoly versenyeket nyertünk gyerekkorunkban. Utána megismertem egy Birinyi József nevű népzenész, néprajzkutatót, aki segítségével Budapestre költözhettem, mint hivatásos zenész. És akkor Budapesten már a Bihari János Néptánc Együttesben dolgoztam, mint hivatásos zenész. Ekkorra én már több hangszeren játszottam, mert közben vágytam arra, hogy tudjak más hangszereken. Érkezett a furulya, a dorom, majd később a duda, a tambura, a tekerőlant. Majd később elkezdtem én is magam készíteni a hangszereket, és tulajdonképpen tovább fejlődött ez a hangszerkészítés és a hangszereken való játék technika elsajátítása, és tulajdonképpen minden hangszer érdekelt, ami ilyen népi. Ugyanis azért tudni kell, hogy ezeken a népi hangszereken nem olyan nehéz játszani, mondjuk egy hegedűn, vagy egy zongorán. És tulajdonképpen pár hónap alatt egyik, ha egy hangszer jól megy már, vagy kettő, akkor a harmadik már könnyebben, mire valaki nyelveket beszél, és akkor egyik nyelv után könnyebben jön a másik. És akkor így fejlődött, és akkor lettem egy univerzális olyan népzenész, aki Budapesten alkalmas volt arra, hogy egy hivatásos néptáncsoport, illetve egy néptáncsoport hivatásos zenekarában pontosabban játszon. Majd később kapcsolatba kerültem a popzenével is, és most kapsz egy kis szóhoz
jutásra. Igen, nagyon előre szaladtál, mert tudom, ilyen 11 évesen ezt olvastam a életrajzodban, hogy volt az első sikered a citerával, és ehhez a Budai Sándor bácsihoz jelentkeztél, és hogy először nem vett fel a citera zenekarba, mert hogy ez egy szalmaláng lesz, és hogy ez majd ki fog oltódni, és egy kis unszolás kellett a bácsinak, hogy bevegyen a csapatba.
Hát igen, nem is tudtam, hogy ilyen jó fölkészült vagy belőlem, de ez abszolút így van, csak én tovább akartam ezt lépni, hiszen olyan sok minden történt. Ez úgy történt, hogy én elmentem a Sándor bácsihoz, és ugye azért mentem oda, hogy rendeljek egy citerát. De nyilván, hogy egy felnőtt ember nem áll szóba egy gyerekkel, mikor rendel hangszert, és akkor elmondtam, hogy én szeretnék játszani a zenekarába Sándor bácsi, és azt mondta a Sándor bácsi, hogy ez szalmalák föllobbanás, hogy hamar ellobban, aztán semmi hamba, parazsa nincs, és akkor ő nem kínlódik velem erre a rövid időre, mert rendél drágább az ideje. És ekkor alapítottam én meg a gyerekzenekaromat, a testvéremmel, a szomszéd fiúval, az osztálytársaimmal, és én úgy éreztem, hogy én nekem ez megy. Hamar meg is nyertem az első ilyen úttörő, akkor még úttörő mozgalom volt Magyarországon, hamar kinőttem a nagymama tudását, és akkor már önmagamtól rájöttem, hogy hogyan kell ezen fejlődni, mindig kint volt hangszer az asztalon, és az a titka, ha valakinek a gyereke zenét tanul, üzenem neki innen a mikrofontól, hogy mindig az a lényeg, hogy a hangszer legyen elő az asztalon, meg a pengető, meg a vonó, tehát a gyerek bármikor jön, meg ne kelljen tokból kivenni, akkor sose gyakorol. És akkor ez így volt nálam, állandóan szólt a citera, és akkor Sándor bácsi meglátott engem úgy talán 2 év múlva egy versenyen, a Sándor bácsi hírét vette annak, hogy a faluban van egy kis gyerek, aki játszik, és szinte látom magam előtt a Sándor bácsi, a Sándorfalvi Kultúrház akkor még olajos padlóján, szalad utána, vagy lejöttünk a színpadról a citera zenekarommal, hogy kisöcsi, kisöcsi, várj, és így túrta át magát a tömegen, és a keze így fönn volt, hogy integetett, hogy várjál meg kisöcsi, de tudom ki vagy, és akkor meghívott a zenekarába, aminek én nagyon-nagyon örültem, és abszolút a hierarchia aljára hajlandó voltam visszamenni, ugye, hát a nagybudai Sándor bácsi mellett. És ebben a zenekarral után úgy dolgoztunk, hogy a fele az én gyerekzenekarom volt, másik fele pedig a Sándor bácsi idősebb zenekara, és akkor utána az idősebbek kihaltak, a Sándor bácsi a nagyon nagy barátságba keveredtem, még az esküvőmön is ott volt 1984-ben, és a nagykor különbség ellenére az életem meghatározó személyiségével vált. Tulajdonképpen ha ő nincs, akkor én most itt sem vagyok.
88-ig ennek a zenekarnak a vezetője is lettél, ugye?
Igen.
És közben már föl is költöztél Budapestre, igen. És akkor másik történetek is megindultak.
88-ban volt egy nagy Ki mit tud, amit a televízióban mindenki nézhetett, hogy a sorozat ez a nagy Ki mit tud, amit ugye mindenki nézett. És ezen a versenyen mi nem indultunk, bárcsak a tévések megláttak minket egy válogató rendezvényre, eljöttek egy ilyen népzenei országos minősítőre válogatni, hogy hát, ha valaki majd jön a Ki mit tud, akit ők jónak találnak. És meghívtak minket a tévések erre a Ki mit tudra, és ezt én elvállaltam. A zenekarra mondtuk, hogy jó, hát jó, nem indultunk volna, mert Ki mit tudra, citerazenekar, mindenki, mert menj a tűznyelő, meg amit a zsonglőr, de citerazenekar Magyarországon nem poém. És a tévések ódákat zengtek, hogy micsoda őselő van a mi zenénkben, és micsoda idézeteket mondtak rólunk, ott már meg nem tudom, hogy mit, de emlékszem egy komoly ilyen tévés úri ember volt, és akkor elvállaltuk, és ezt a Ki mit tudott, mi meg is nyertük 88-ban, és akkor már én éreztem, hogy itt nem fogok visszaköltözni, annál is inkább, mert már akkor Budapest mellett Tárnok nevű településen épült a házam, és akkor úgy gondoltam, hogy nem fogok tudni lejárni egyéb elfoglaltságot mellett rendszeresen, és azt mondtam, hogy egy ilyen csúcson akkor elköszönök a zenekartól, és akkor átadtam a stafétabotot az utána következő Róder László nevű úriembernek. Egyébként ez a zenekar azóta is működik, mert a Sándor bácsi 1957-ben alapította, és a Magyarország legrégebben működő zenekara azóta is működik, tiszteletbeli tagja vagyok, és hazajárok oda hozzájuk, már sajnos a szüleim meg a testvérem nem élt, hát ha hazamegyek Sándorfalvára, akkor náluk is alszom valamelyik zenekari tagnál.
Különben ilyen citerás faluból vagyok én is, hogy a környéken senkinek nincs citera zenekara, csak a Százd nevű községnek.
És én csináltam szintén a hangszereiket.
Tényleg?
Igen, a Százd.
Borka László.
Igen, Borka László.
A vezetője. Igen, az tanított minket alapiskolában. Valamilyen szinten én is citerázok, csak tokba elzárva ott van nekem is a citerám. Itt egy nagyon kedves bácsi készítette, Drágán József, és sajnos, hogy nem veszem elő a citerámat. Milyen zenekarok következtek ezután a citera együttes után, ugye Budapesten, ha csak így felsorolnád?
Én 1984-ben bevonultam katonának, nem 83-ban, bocsánat, katonának, és 84-ben szereltem le. Megalapítottuk a Mente Folkot, ami a Mentából lett azért, mert a címa, a névadó úriember lejogvédte a nevet, és ő elment az iraki szimfonikus zenekarba, amikor volt a irak-iráni háború, a debreceni Laci barátom, és kellett egy másik név, és akkor adja magát, Mentából legyen Mente. Ez a zenekar a mai napig működik, egy kiváló zenekarról beszélünk. Majd később én kapcsolatba kerültem könnyű zenei együttesekkel, méghozzá a Republikkal először, ugyanis az a csoda történt, hogy az én régi egyik kollégám, a Szabó Andis, aki a Mentefolkban egy ideig hegedült, a Republik együttesnek lett a hegedűse, és kellett ott egy olyan hangszeres, aki Tekerő Lanton játszik, és akkor adta magát, és ráadásul olyan véletlen, ugye, hogy a Szabó, ez a Szabó Andis barát nálam járt a kertemben, és ott beszélgetünk, sétálgatunk, egyszer a kertszomszédomban egy eladóház volt, és onnan az ablakán kiszól a Boros Csaba, a Republik Együttes basszusgitárosa, hogy Szabó Andis, mit csinálsz te a kertemben? Vagy a szomszéd kertben, majd kiderül, hogy megvette a házat. És mondja, hát figyelj, Csabi, hát ő az a Gulyás Feri, akit olyan sokat emlegetünk. Ugye kiderült, hogy a Boros Csabával mi kelszomszédok vagyunk, és azóta már, hát ma az a 20 évvel ezelőtti történet, összenyitottuk a kert végét, és akkor sokat muzsikáltam utána a Republikkal éveken keresztül. A Csabáékkal nagyon sokat muzsikáltam, de a mai napig tart a kapcsolatom velük, ugyanis majd hazamegyek a Kanada-USA turnéról, június 2-án játszom a Republika együttessel, sőt, a kapcsolat olyannyira jó, hogy most van Boros Csabával közös szerzeményünk, Ha igaz lenne címmel, meg lehet nézni a YouTube-on, ott van, beütitek Republika, ha igaz lenne, több formájában is ott van ez a dal. És egyébként, mikor ez a republikos történet ment, akkor pedig kapcsolatba kerültem, mert a Republiknak én csak vendégzenésze voltam mindig, a lemezeken, nagy koncerteken, meg egy időben voltam ilyen rendszeres közreműködő, hanem megalakult a Nox együttes, ami körülbelül 2000-ben a Nox az tarolt, aratott Magyarországon, rakétaként jött be a köztudatba, kiváló zené, a legjobb zenészek közül válogattak, tényleg abszolút mindenki élvonalbeli volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én ott megfeleltem. Olyannyira megfeleltem, hogy az első perc az utolsó tagja voltam a Nox együttesnek, és minden lemezén játszottam. És most újra van Nox, de nem Nox néven, hanem Péter Szabó Szilvia, aki igazából egy nagyon meghatározó jelenség a magyar könnyűzenében. Újra összeszedte a csapatot, Harmad Szabó zeneszerzővel, a régi szövegírókkal, a régi zenészekből, akik csak tudtak, ott tartottak. És így kerültem oda én is. És pont most így volt, ami most indul a nyári turné, és pont amíg én most kint vagyok, 7 év után 2 előadásról le kellett mondanom, hogy nem vagyok ott, de elengedtek, mondjam így, most elengedtek, mert prioritást élvez egy ilyen nagy színpadó zenekar, de miután itt Amerikában a kis bojtár ének együttese vagyunk, akik gyerekek, és énekelnek a lemezen, és már bezsongtak erre az útra. Természetesen ez volt az első, hogy a gyerekekkel nem szórakozunk, hanem akkor, ha már megvan a repülőjegy, mert innen, akkor jövünk, és itt vagyunk, és nagyon szép turnéban vagyunk. Még van ugye Ottawa, és ezen kívül Montreal, és utána hétfőn utazunk haza. És amikor én elhatároztam, hogy csinálok, mert van saját hangstúdióm, hogy csinálok egy ilyen lemezsorozatot, akkor nekem ez... miután kitaláltam, hogy gyerekek énekeljenek gyerekeknek, akkor ismertem a Krisztinát, és hozzáfordultam, hogy Krisztina, légy szíves, megmondtam, mit csinálok, van-e kedved hozzá, adjál nekem kérlek tehetséges, szép hangú gyerekeket különböző karakterekre, és neki a bőséges választékból, miután országos és megyei versenyeket nyerő gyerekei vannak, adott nekem bőven gyereket, mind a két eddig elkészült lemezre, és akkor közülük én tudtam válogatni azon belül is, hogy melyik dal, melyik gyereknek áll jól, hogy jó eltalált legyen, és a karakterek ígyenek a dallamhoz. Tulajdonképpen ebben a turnéban vagyunk most itt nálatok.
Nagyon sok sikert kívánok a további föllépésekhez. Még azt meg szeretném említeni a hallgatóknak, hogy 2013-ban elnyerted a Magyar Kultúra Lovagja címet, amelyet olyan alkotók, művészek kapnak, akik a kultúra különböző területein tevékenykednek, vagy életmű díj. Hát nagyon nagy szeretettel gratulálunk hozzá, és még kívánjuk, hogy sokáig terjeszd a magyar népzenét és a magyar kultúrát.
Köszönöm. Egyébként erre a címre sokáig van, akik várakoznak, mert van egy apródi, meg nem tudom, ilyen évek telnek el. Nekem ezt a címet egyből megadták, annak a programnak az alapján, és érdekes, tehát annyira nem igazán vettem komolyan először ezt, mert ugye nekem a saját életem nem olyan nagy dolog, tehát én ez vagyok, tehát másnak lehet, hogy nagy probléma, vagy nagy látványosság, hogy valaki mit tudom én tud zongorázni, egedülni, vagy ennyi hangszeren játszik, de én nekem azért nem, mert ez az én életem. És még viccelődtünk is a barátnőmmel, emlékszem, hogy lefeküdtünk este aludni, és akkor reggel ágyban ért a hír, hogy megkaptam a címet, telefonált egy barátom, aki közölte. Még viccelődtem is a barátom, mert nézd már, milyen érdekes, parasz gyerekkel feküdt, egy lovaggal ébredtél, és ugye továbbra sem nőttem nagyot a saját szememben, de viszont maga az a közeg, ahol ezzel behelyeztek, arra viszont nagyon büszke vagyok. Éppen mondtam, szegény anyám, ha élne, most nem mondom, hogy fiam, rossz társaságba keveredtél.
Még egyszer gratulálok hozzá. Köszönöm. És sok sikert kívánunk, és remélem, hogy gazdag élményekkel tértek haza Kanadából. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
szép lenne, ha minden beszéd igaz lenne. A kimondott szó nagyon erős, falak dőlnek le útja előtt. Úgy tanultam nagyapámtól, bármit mondok e világon, a szavam mögött ember álljon, az ígéretem kővé váljon.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
There's nothing.